mint mondtam, egy kicsit rendhagyó lenne ez a mai istentisztelet, mert a szenvedés történeten szeretnék végigmenni, nagyon koncentrálva az Úr Jézus Krisztusnak a, hogy így mondjam, a lépéseire, ami vele történik, és igazából ugye szeretnénk befejezni azzal az igével, ami részben felolvasásra került az 1 Korintus 15-ből, és néhány gondolatot szeretnék csak ezekhez hozzáfűzni, és mindig bemondom, ha valaki akarja követnie a saját Bibliájában, hogy hol tartunk, mert csak egy pár verset fogunk olvasni, és az egészet a Lukács evangéliumából szeretném felolvasni, illetve arról pár szót szólni. A Lukács evangélium a 22. rész első 5 versével kezdenénk ezt a szenvedés történetet. Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. Akkor bement a sátán Júdásba, akit Iskáriátosnak neveztek, és egyike volt a 12-nek. Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség parancsnokaival, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Érdekes, hogy valaki egyszer azt mondta, hogy igazából az Úr Jézust nem a katonák, nem a százados, hanem igazából a belső körből valaki adta erre az útra az Úr Jézus Krisztust. Ugyan nyilvánvaló volt, hogy ezt olvassuk az előző fejezetekben, hogy mennyire rajta volt a vallásos vezetés, hogy őt likvidálják, de miután azt is olvastuk a János evangéliumában, hogy az a nép, aki hallgatta az Úr Jézust, minimum 3 része szakadt. Volt, aki hit neki, volt, aki a kételkedve, de hit neki, és volt, aki teljesen ellenállt. És ezért az Úr Jézust fényes nappal nem merték elfogni. És az is nagyon érdekes, hogyha olvassuk, és nem tudom, hogy ma az úrvacsoránál előkerül-e a 1 Korintus 11-ből, hogy úgy kezdi Pál apostol, azon kívül, hogy ő az Istentől kapta ezt a kijelentést, hogy hogyan szereztetett az úrvacsora, azt úgy kezdi, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott. Ez az első és legfontosabb az egész, hogy mondjam, történetben, illetve az úrvacsorában is, hogy elárultatott. Hogy valamiképpen valami nagyon negatív dolgot kellett átérni az Úr Jézusnak, hogy a belső tanítványi körből indul el az ő kivégzésének a története, és bizonyára ez nagyon fájdalmas lehetett a számára. Olvassunk tovább a 39. verstől a 46. versig. Ezután eltávozott onnan a szokása szerint, mármint amikor az úrvacsora véget ért, a tanítványaival az olajfák hegyére ment, követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért arra a helyre, így szólt hozzájuk: imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után fölkelt, odament a tanítványaihoz, de a szomorúságtól alva találta őket. Ekkor így szólt hozzájuk: miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Jézus Krisztusnak ez a lelki és szellemi tusája a Gecsemánei kertben zajlódott le, ahol volt kegyelem a számunkra Ágival, hogy ott jártunk, és azt mondják, hogy sok hely közül talán ez az a kert, ha nem is azok a fák, amiket ott láttunk, de nagy valószínűséggel oda ment ki az Úr Jézus, és ott küzdötte meg talán azt a küzdelmet, amit csak ő tehetett meg. Ő azt mondta, és majd erről is szó lesz, hogy ő azt mondta még az életében, hogy neki van hatalma letenni, és van hatalma föltenni. És itt ebben a pillanatban, minthogyha az a küldetés, amit ő kapott az Istentől, mint emberfia, mint ember megbicsaklott volna. Magyarul arról beszél, hogy ő ezt nem akarja végigvinni, mert ez valami szörnyű. Más helyen azt mondja, hogy ezt a keserű poharat ne kelljen kiinnom. Ezt amikor kimondja, be se fejezi a mondatot, vesző, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. És azért döbbenetes ez, mert innen látszik és tudható, hogy ő teljesen Isten és teljesen ember. Amikor annak idején Ézsaiás könyvében elhangzik az a szó, hogy kit küldjek el, kimenjen nékünk, nyilvánvalóan a proféta válaszol rá, de nyilvánvalónak tűnik a számunkra, hogy az az Úr Jézus válasza is, hogy küldj el engem. Mint Isten fia, ő ezt vállalta. Nem, hogy így mondjam, nem csak úgy belecsapott ebbe a programba, de mint emberfia, azt kellett tudomásul vennie, hogy a halál a legnagyobb ellenség. És ezt nekünk is így kell nézni. És azt írtam föl magamnak, hogy, és ez úgy nagyon összecsengett, amit hallottam itt most tőletek a János bácsitól, Ungár Aladár bácsiról. Neki ez van írva a sírjára. Igen, atyám, semmi más, hogy az Isten iránt való engedelmesség mindenek előtt. Ez volt az Úr Jézusnak a vágya, és ezt kimondta egy olyan helyzetben, amit senki ezen a földön nem hallott. A tanítványok aludtak, az Isten előtti imádságban teljesen egyedül maradt. Utána más evangéliumban olvassuk, hogy angyalok erősítették őt, de emberi fül, emberi segítség ebben a tusában nem adatott meg az ő számára. 47-től az 53-ig olvasnám. Miközben ezeket mondta, íme sokaság közeledett, melynek élén Júdás a 12 egyike haladt, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték, Uram, odavágjunk a kardat? Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta neki, hagyjátok abba. És megérintve a fülét meggyógyította őt. Majd ezt mondta a főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek, amikor odaléptek hozzá, úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Júdás szörnyű tettével találkozunk, hogy az emberi kapcsolatoknak egyik legintimebb aktusával árulja el az Urat. Megölelni azt, akit szeretünk megcsókolni, ez maga az árulásnak a jele. Mert azt mondta Júdás, akit megcsókolok, az lesz az. Ugye sötét volt, fáklyákkal világítottak, nem nagyon lehetett látni, sok hasonló korú és ruházatú ember között így oldotta meg ezzel a gonosz tervvel. És ugye azt olvassuk, hogy az Úr Jézus azt mondja nekik, hogy ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Azt írtam föl magamnak, hogy a bűn helye és ideje képletesen az éjjel, a sötétség, a homály, a láthatatlanság. Ez a sátáni világ jellemző ideje és módszere. Ez csak egy tanulság az én számomra és a gondolkodásomban, hogy ez a homály, ez a sötétség minden bűnnek a meleg ágya. És így volt ez Júdás és a vezetők életében is. Az Úr Jézus nem magára gondolt csupán, hanem tényszerűen rávilágított az ő életükre, és lehetett volna még megoldás, de se Júdás, se a vezetők számára ebből ez nem jött le, és nem is tértek meg ebből. Az 54. vers első mondata és a 63. vers, miután pedig elfogták és elvitték, bekísérték a főpap házába. És a 63. Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták és verték őt, majd eltakarták a szemét és ezt kérdezték, prófetáld meg, kiütött meg téged, és sok más szidalmat is szórtak a őrrel. Tehát itt most már a Jézus a főpap házában van, ez a szenvedéseknek a kezdete, mert ekkor derül ki, vagy ekkor írja le a mi drága Lukács orvosunk, a szeretett tanítvány és bibliaíró, hogy itt történik meg az, hogy először elkezdik gúnyolni, megköbdösni és megkérdezni tőle, hogy kiütött meg téged, hogy mutasd meg, hogy ha nem látod, akkor is tudod-e, hogy ki az, aki megütött téged. És megállázóan viselkedtek a teremtés fiú urával. 66-tól a 70-ig. Amint megvirrat, összegyűlt a nép, vének tanácsa, a főpapok és az írástudók, és bekísértették őt a nagy tanácsba, és ott felszólították. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Ő pedig így válaszolt. Ha megmondom nektek, nem hisztek. Ha pedig én kérdezlek, titeket nem feleltek. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia Isten hatalma jobbján. Erre mind azt kérdezték. Akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik. Azok pedig így szóltak, mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk a saját szájából. Tehát ugye itt az Úr Jézus Krisztus a nagy tanács előtt, a vallási vezetők legfőbb grémiuma előtt van, és ugye az a fő kérdés, hogy ő kinek vallja magát. Mert azt mondták, hogy aki az ő fiának vallja magát, az Isten káromlást követel, annak meg kell halnia. Hiába voltak a bizonyságok, hiába voltak a gyógyítások, a feltámasztások az Úr Jézus részéről, a mesiások jeleknek a összessége, ez számukra nem volt elég. És gyakorlatilag az a mondat, amit a végén itt olvastuk, azt mondták, hogy nincs szükség már további tanúvallomásra a mi oldalunkról. A jog szerint őneki meg kell halnia, mert egyenlővé tette magát az Istennel. És miután ők ezt a halálos ítéletet nem hajthatták végre, nekik kellett menni a jelenlegi római birodalom helytartójához, Pilátushoz. A 23. rész első 5 versét olvasnám. Ezután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte, te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz, semmi bűnt nem találok ebben az emberben, de azok erősen állították. Fellázítja a népet tanításával egész Judeában, Galileától kezdve egész ideáig. Egész röviden ehhez a részhez azt kell mondani, hogy mintha a politikusokat hallanánk 2000 évvel ezelőtt. Más mondanak az Úr Jézusnak, más mondanak a nagy tanács előtt, és más mondanak a Pilátus előtt. Pilátus előtt nem azt mondják, hogy ő maga Isten fia. Ez nem ér egy római jogásznak vagy bírónak. Azt mondja, hogy ne fizessünk adót, meg hogy ő lesz a király. Tehát, hogy a meglévő uralmat meg akarja dönteni. Egy pár órával, vagy nem tudom mennyivel azelőtt azt mondták, hogy Istennel tette magát egyenlővé, ezért kell meghalnia. És Pilátus erre mit tud mondani, mint a jogembere? És ezt majd érdemes is végignézni, hogy több ízben, minimum háromszor azt a szót mondja ki a jogembere, hogy ebben az emberben nem találok semmi bűnt. Ez a jogembere megteszi azt, amit egy jogember nem teheti meg, hogy akire kimondja, hogy bűntelen, halálra ítéli. De nyilvánvaló ez elhangzott itt azt hiszem az imádságban is, vagy egy hozzászólásban, hogy ez egy elrendeltetett dolog volt, de jaj annak, aki ezt véghez viszi. Tehát nem az a kérdés, hogy az Úr Jézusnak ezen végig kellett menni, hanem akik ehhez asszisztáltak. Utána elküldi Pilátus, hogy így mondjam, a helyi kormányzóhoz, Galilea és Pérea negyedes fejedeleméhez, Herodes Antipászhoz, a 23. rész 6. és 12. verset olvasom. Pilátus ezt hallva megkérdezte, Galileából való ez az ember? Amikor pedig megtudta, hogy Herodes hatósága alá tartozik, átküldte Herodeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott, ezekben a napokban. Amikor Herodes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette volna látni, mivel hallott róla, és ezt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Herodes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Herodes és Pilátus barátságot kötöttek egymással. Előtte ugyanis haragban voltak. Ez a Herodesnek voltak zsidó kötöttségei is. Igazából mégis a római birodalomnak volt a képviselője Galileában, és ezért gondolta Pilátus, hogy egy kicsit átteszi ezt az ítélettételt. És érdekes módon, hogy csak Herodesnak nem válaszol az Úr Jézus. Válaszol a nagy tanácsnak, válaszol Pilátusnak, de Herodes Antipásznak, második Herodesnek nem válaszol semmit, és ugyanígy itt is vádolják az Urat, és olyan jó volt hallani az Ézsaiás igéből, vagy proféciából, hogy az Úr Jézus a lehető legnagyobb vádak hatására, vagy alatt sem nyitotta meg az ő száját, semmi esetre sem olyan módon, hogy a saját maga ügyvédje lett volna. 23. rész 13-tól 23-ig. Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, és így szólt hozzájuk. Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem azok közül a bűnök közül, amelyekkel vádoljátok. De még Herodes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el. Megfegyítem tehát, és elbocsátom. Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsátani egy foglyot, erre valamennyien felkiáltottak. Ezt öld meg. Barabást pedig bocsásd el nekünk. Ez utóbbi a városban történt lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve. Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. De ezek kiáltoztak. Feszítsd meg őt! Ő azonban harmadszor is odafordult hozzájuk. De hát mi rosszat tett? Nem találtam benne semmi halált érdemlő bűn. Megfenyítem tehát és elbocsátom. De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. És kiáltozásuk győzött. Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve, Jézus pedig kiszolgáltatta akaratuknak. Jézus vagy Barnabás? Ugye ez a nagy kérdés. Újabb két ízben nyilvánítja ki Pilátus, hogy az Úr Jézus bűntelen a 15. és a 22. versben, és a nép mégis az elvakult dühében és istentelenségében a lázadó gyilkost választja, mint az Úr Jézus Krisztust. És egy másik helyen az evangéliumban olvassuk, hogy a nép még bedobott egy olyan dolgot is, ami elől nem tudott kitérni Pilátus, hogy azt mondta, hogy igazából az a kérdés, hogy kinek a barátja Pilátus. Hogyha az a kérdés, hogy az Úr Jézus, akkor egy ellenséggel cimborál, akkor a politikai hatalma van veszélyben, ez itt nincsen leírva, tudjuk azt, hogy az ő felesége is külön idézelbe könyörgött neki, hogy ne avatkozzon ennek az ártatlan embernek az életében. Pilátus a lelkiismerete, a külső körülmények mind arra indíthatták volna, amit ő mondott, hogy egy büntelen embert nem lehet elítélni, nemhogy megölni, és itt mégis azt írja, hogy mint egy a kezét mossa ugye egy másik evangéliumban, hogy én tisztán akarom magamat tartani ennek az embernek a vérétől, de ezt nem lehet. Főleg nem az ő pozíciójában. És azt olvassuk, hogy úgy döntött, hogy legyen meg a nép akarata, gyakorlatilag, hogy halljon meg az Úr Jézus Krisztus. Aztán a 23. rész, 26. rész verstől a 31-ig. Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénéi Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. A népnek és az asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik: Jeruzsálem lányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek majd olyan napok, amikor ezt mondják: boldogok a meddők és az anyaméhek, melyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoktattak. Akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek: essetek ránk, és a halmoknak: borítsatok el minket, mert ha a zöldelőfával ezt teszik, mi történik a szárazzal? Itt az Úr Jézus olyan profétaként jelenik meg, amelyiknek a egyik mondatában ott van az, hogy 70-ben lerombolják Jeruzsálemet, és valóban nagyon nagy nyomorúság jön azokra az emberekre, akik ott élnek Jeruzsálemben, és nem hagyják el az ostrom előtt Jeruzsálemet, és a következő mondat az pedig át van téve a számunkra is ismeretlen időpontban, amikor az Úr Jézus vissza fog jönni ítélni, amikor azt olvasjuk az igében, hogy azt kívánják az emberek, hogy essenek rá a hegyek, hogy keresik a halált, de nem fogják megtalálni. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ne rajtam sírjatok, hanem saját magatokon. Magyarul, ha meg nem találtok engem. Ezt mondja az Úr Jézus, de ez egy profécia is volt, amit itt olvastunk. Ez volt az Úr Jézus Krisztusnak az útja a Golgota felé. És ezután kerül a keresztfára, a 32-től a 49-ig olvasnám. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt csúfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigunyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: ha te vagy a zsidók királya, ments meg magadat. Felírás is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva: ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: nem te vagy a Krisztus? Ments meg magadat és minket is. De a másik megrótta és ezt mondta neki: nem féled az Isten? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki: bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Tehát az Úr Jézus Krisztus az akkori kor legszörnyűbb kivégzési módjára adta a római birodalom, és két gonosztevő között, két köztörvényes gonosztevő között feszítették meg, azonosítva velük őket, őt. Az egyik gonosztevő ugye felismeri Jézus Krisztusban a messiást, és olyan jó, most ahogy itt olvastam, nekem is feltűnt, hogy nem csak a jog, a hivatalos hatalom mondja ki, hogy büntelen, hanem a legbűnösebb földi ember, hogy így vezzük, a gonosztevő, gyilkos, azt mondja, hogy mi méltán, ő pedig semmi rosszat nem tett. És ugye ez volt az ő bűnbánata, nem a hagyományos vagy a általunk, hogy mondjam, elképzelt bűnbánati móddal, de az Úr Jézus erre úgy válaszolt, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Olyan döbbenetes, hogy azt olvassuk a Pál apostolnál, hogy azt mondja a Pál apostol, ami a legnagyobb reménységünk, és talán a legkevésbé érthető, hogy azt mondja Pál apostol, hogy olyanok leszünk, mint ő. Azt mondta az Úr Jézus ennek a beléig romlott embernek, hogy ott leszel Isten színe előtt, ahol én. Ez a szint. A Föld teremtésének Föld fiú ura, és a gonosztevő gyilkos egy pillanat alatt. Ennek mekkora volt az ára? Ez a kereszt. Aztán ugye azt olvassuk, hogy más helyen, amit már említettem, hogy az Úr Jézus mondta, hogy van hatalmam letenni, és van hatalmam föltenni, ezt most ő itt gyakorolja. Még annyit talán, még elnézést kérek, nem olvastam tovább a 49-et, egybe akartam ezzel olvasni, hogy 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté esett. Ekkor Jézus hangosan kiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, vagy szellememet, és ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, mi történt, dicsőítette az Istent, és így szólt, ez az ember valóban igaz volt, és az egész sokaság, mely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve, hazatért. Jézus ismerősei pedig minnyájan, és az őt Galileából fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Tehát, hogy itt az Úr Jézus maga mondja azt, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Madarász Lajos bácsitól hallattam 40 évvel ezelőtt, ami úgy belém égett egy életre, hogy az Úr Jézus nem a szögek, a kifolyt vér, a tüdőembólia, vagy valamilyen emberi betegség, vagy kínhalál, ami ennek a keresztelfeszítésnek az oka, mint ezt az Úr Jézus mondta, ő azt mondta a Lajos bácsi, hogy a bűn ölte meg őt. Az a töménytelen bűn, amit mi emberek elkövettünk, és ő azt magára vette, és ez annyira súlyos volt, hogy nem csak a halálát okozta, hanem azt is, amit a 22. Zsoltárban szó szerint elhangzott dávidi zsoltári mondatot idézi az Úr Jézus a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem? És Habakuk proféta azt mondja, hogy az Istennek szemei olyan tiszták, hogy nem nézhetik a gonoszt. És amikor az Úr Jézus bűnné lett, akkor ő neki el kellett fordítani a fejét, mert nem vállalhatott közösséget a saját fiával, mert bűnné lett értünk. Akkor a 50. rész, vagy a 50. verstől az 56-ig. Volt egy József nevű ember Arimátiából, a júdeaiak egyik városából való a nagy tanács tagja, derék és igaz férfiú, aki nem értett együtt a többiek határozatával és eljárásával, aki maga is várta az Isten országát. Ő elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Azután levette, gyorsba göngyölte és elhelyezte egy ciklába vágott sírboltba, amelyben még senki nem feküdt soha. Az ünnepi előkészület napján már elmúlt és megkezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Azután visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. Egy rövid gondolatot elfelejtettem mondani az előző részhez, hogy a lator teljes belátásra jutott és megtért, és azonnal a halála órájában az Úr Jézussal együtt volt a paradicsomban, azt olvassuk, és az a nép, aki meglátta, hogy az Úr Jézus Krisztus miképpen halt meg, a mellét verve, de nem a saját bűneiben csalatkozva, hazament. Döbbenet. Megtérhettek volna. Megfordulhatott volna az ő életük. Megtehették volna azt, hogy leborulnak előtte és a bocsánatát kéri, és nem ezt tették, hanem hazamentek. Nem is tudom, milyen lelkülettel és milyen gondolatokkal a szívükbe. És aztán ugye most jutottunk el oda, hogy a Arimátéi József elkéri az Úr Jézus testét. Nem tudom, hogy bárki másnak odaadta-e volna Pilátus, mert ő a nagy tanácsnak volt a tagja. Egy megbecsült, minden tekintetben nagy tiszteletre méltó ember volt, nem csak a zsidók között, hanem a hatalom képviselői előtt is. És ő megkapta az Úr Jézus testét, és ő és Nikodémus más evangéliumban olvassuk ezt a temetést, hogy így mondjam, elrendezték a kor szokásai szerint, és egy olyan sírba helyezték, amiben ember még nem feküdt. És innen is látszott, hogy gazdag ember, amikor kint voltunk Izraelbe, akkor még az is gazdagságnak számított, ha valaki egy kis ládából tudott csinálni egy kis sírhelyet, mert ott azért nem úgy van, hogy leások 3 méterre, azt elásom a koporsot, ott minden szikla Jeruzsálem környékén, hanem olyan kis ládikákban vannak az emberi csontok, hogy az is nagy szám volt. És ahol láttunk mi a Gordonkertben egy olyan nagy sírt, ahol igazából, mint egy kripta, oda tudták helyezni a halottat, nem csak egy kis ládikában, tehát, hogy így mondjam, az akkori kor értékrendje szerint csak gazdag embernek volt ilyen lehetősége, és Arimátéi József a maga részéről a legjobbat adta, a legtöbbet, a legértékesebbet annak, akit őt megismert, az Úr Jézus Krisztust, ahogy olvassuk, ő egy tanítvány volt, egy hívő ember. Az már egy másik kérdés, hogy hogyan tudott ott a nagy tanácsban részt venni, vagy utána mi történt vele, erről nem tudunk sokat. A 24. rész első 12 versét olvasnám befejezésképpen a történetből. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírból elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott, erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Ez az utolsó vers zárójelben van, ami azt jelenti, hogy a legrégebbi kéziratokban nincs benne, de a János apostolnak a bizonyságtételével, amiből kiderül, hogy ő és János és Péter együtt mentek oda, nyilvánvalóan ez a történet önmagában teljes mértékben helytálló. Ugye azt látjuk, hogy az Úr Jézus, mikor ezen a földön járt, egy bizonyos idő után elkezdte mondani, hogy vele mi fog történni. Nem egyszer, nem kétszer, szerintem sokszor elmondta, hogy neki szenvednie kell, meg kell halnia, de harmadik napon fel kell támadnia. És olyan érdekes, hogy ezt sem az asszonyok, akik őt követték, sem a tanítványok a belső kör, sem a külső körből, amiben tartozott a Emmausi tanítványoknak két tagja is, nem vettek tudomást. Valaki épp itt a Allianz imaétán hallottuk ezt az ige hirdetésben, hogy milyen érdekes. Vagyis hát nem is tudom, hogy ezt hogy lehet minősíteni. A tanítványok az övéinek eszébe sem jut. Itt, amikor már az angyal beszél az asszonyoknak, akkor kapizsgálnak valamit. Az Emmaus tanítványoknak se kapizsgál semmit. Az asszonyok hiába mennek el a tanítványokhoz megmondani az örömhírt, hogy feltámadott az Úr Jézus, ez asszonyi fecsegésnek tekintették. Üres fecsegésnek vették. És milyen érdekes. Az Úr Jézus megjelent, úgy tudjuk, az asszonyoknak, ezeknek az asszonyoknak, utána megjelent az Emmausi tanítványoknak, és csak a legvégén a nagy tanítványoknak. Hogy milyen érdekes, hogy ez a feltámadás amilyen hatalmas dolog, Isten még ezt a csúnya hitetlenséget is felhasználja arra, hogy ő tényleg föltámadt. Hogy Tamás azt mondta, hogy én semmiképpen nem hiszem el, hogy ha én nem látom a kezében a szögnek a helyét és az oldalában a dárda helyét, ha ezt nem mondja, akkor azt lehetne mondani, hát mindenki ezt mondta, hát ezt illik mondani. De a tanítványai nem hittek benne. Azt mondta ez a testvér itt az Allianz ima alkalmon, hogy az vezetők mondták, hogy ez a hitető azt mondta, hogy föl fog támadni. Azoknak előbb eszébe jutott, hogy föltámad az Úr Jézus, mint a legközelebbi tanítványoknak. Az a szomorú ige jut ilyenkor eszembe, hogy sokszor az van, amit lát a világ, azt mondja a Pál apostol, hogy miattatok káromoltatik Isten neve, akik az övéi vagytok sokszor. Hogy mi magunk képesek vagyunk olyat tenni, ami szégyenére van az Úrnak, de ez történt itt is. De olyan jó azt hallani, amit az angyalok mondanak, és egy kicsit olyan érdekes, talán először van a Bibliában számomra, amikor az angyalok meg is magyarázzák, hogy mi történt. Eddig mindig bejelentenek. Megmondják, hogy mit csináljanak, és itt pedig elmondják azt, hogy bűnös emberek kezébe kellett adatnia az Úr Jézusnak. Hát egy, kettő, meg kellett feszítetnie. Ez volt a következő program. De a legfontosabb, hogy harmadnapon fel kellett támadnia. Magyarul ezért nincs itt. És számomra ez egy olyan nagy biztatás, az az ige, amit a Csaba már részben felolvasott, de szeretnék felolvasni, mert úgy gondolom, hogy ez a pár vers méltóképpen fejezi ki a feltámadásnak az örömét és a szükségességét és a hitünknek az alapját. 1 Korintus 15, 12-től a 22. versig olvasnám. Tehát 1 Korintus 15, 12-től 22-ig. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen, ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje, mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Krisztus feltámadott, mi is feltámadtunk. Vagy feltámadunk, mondja az Isten igéje, és olyan szépen írja mindezt le Pál apostol, és azt gondolom, hogyha ezt a szívünkkel hisszük, akkor megértettük a húsvét üzenetét. Ha szívünkkel hiszünk, akkor méltóképpen tudunk készülni az Úr vacsorára is. Amen.